A stúdióban pedig itt van velem szemben Török Lajos, az Equilor befektetési ZRT vezető elemzője. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, köszöntöm én is a hallgatókat!
Az Egyesült Államokban már egy ideje zajlik a gyors jelentési szezon. Az S&P 500 cégeinek 82%-a publikálta már a tavalyi negyedik negyedéves eredményét, és hát már idehaza is a MOL volt az első fecske a blue chipek közül. Megismerhettük az olajtársaság számait, úgyhogy most arról lesz szó, hogy a tőzsdei cégek teljesítménye hogyan alakul a technikai recesszió gazdasági visszaesés fényében. Kezdjük akkor az Egyesült Államokkal. Ugye nyilvánvalóan nem voltak olyan magasak a várakozások, ugye ehhez képest mi látható, mi az összkép, mennyire teljesítettek jól, vagy éppen alul a cégek?
Igen, egy kettőség figyelhető, meg az egyik, hogyha azt nézzük, hogy az elemzői várakozásokhoz képest, akkor azért a nagy része a cégeknek több mint 68%-a pozitív meglepetéshez szolgált, tehát az azt jelenti, hogy az elemzői várakozásokat megverte, de ha az év per éves teljesítmény nézzük, akkor 4,7%-os volt a mínusz, és hát a Covid óta nem láttunk ilyen nagy év per év alapú visszaesést, tehát látszik az, hogy az elemzők még a cégek valós teljesítményén is pesszimistábbak voltak, de az is egyértelműen megfigyelhető, hogy a negatív gazdasági fejlemények az gyakorlatilag a cégek profitabilitását is jelentősen visszavetették, tehát azért közel 5%-kal csökkentek az EPS-ek év per év alapon.
Te elsősorban a növekvő költségelemek azok, amik erodálták a cégek teljesítményét?
Igen, egy ilyen inflációs nyomásban nem véletlen, hogy a költségek gyorsabban tudnak azért növekedni, mint feltétlenül a bevételek, és ez egyértelműen látszik, tehát a marzsok ilyen szempontból romlottak. A bevétel növekedés egyébként erős volt, de hát ez egy inflációs környezetben igen, várható is, és valóban, ahogy mondtad, a költségek azok, amik szintén is még inkább megszaladtak.
Ezért örülnek úgymond a befektetők paradox módon annak, hogyha egy cég elbocsátásokat jelent be, mert akkor bérekre kevesebbet kell kifizetni.
Összességében azért ez egy komplexebb kérdés, és egyáltalán nem mindegy, hogy milyen cégről van szó. Általában ugye a cégvezetők számára is ez egyik az utolsó választás, hogy elbocsátanak valakit, és ugye nyilván ez már akkor történik, amikor egyébként is elég nagy nyomás alatt van a részvény árfolyam, és innen tud visszafelé egy korrekciót elindítani. A technológiai részvényeknél azért különösen fontos ez egyébként, ahol ugye a legnagyobb bejelentések történtek az utóbbi hónapokban, mert nagyon alacsony volt mindig is a marzsuk. Tehát, hogyha egyáltalán pozitívban volt, tehát pozitív EPS-ekről számoltam, és pozitív profitokról tudtak beszámolni, akkor is nagyon kétséges volt az, hogy milyen marzsok mellett, tehát az 1-2%-os marzs sokszor már jónak számított, persze részben azért, mert óriási költséget költenek kutatás és fejlesztés, amit elméletileg bármikor visszavághatnának, bár az egy nagy kérdés, hogy mennyire van így. Mindenesetre egy ilyen cégnél, ahol ugye ennyire alacsony a profitabilitás, ott tényleg aztán nagyon kulcsfontosságúak ezek az elbocsátások és a fix költségek kordában tartásai.
Egyébként más szektorban voltak hasonlóan erőteljes elbocsátások, vagy itt a tech szektorra helyeződött ki a média figyelme is, de itt a háttérben azért voltak más, akár ipari cégek nagyobb elbocsátásokat kellett eszközölniük?
Ilyen jelentős elbocsátásokról máshol nem lehetett annyira olvasni, tehát főleg szektor szinte nyilván egy-egy cég mindig van, ahol történik olyan esemény, ami miatt sajnos elbocsátásokat kell eszközölni. A technológiai szektor azért is egyébként különös, mert a Covid alatt elképesztő növekedést mutattak, és hát voltak olyan cégek, akik több mint 30%-kal növelték mondjuk a munkaerőiket, ugye a Covid alatt azt hitték, hogy mostantól tényleg teljes mértékig megváltozik a világ, és mindenki mindent online fog intézni.
Igen, Zoomon fog értekezni.
Zoomon fog
streamelni fog minden.
Streamelni fog, online fog ételt rendelni, online fog bevásárolni, és gyakorlatilag ki sem mozdul ismét a lakásából. Ez szerencsére azért megváltozott, és hát ugye nyilván túl optimisták voltak a legtöbb cél, például az Apple, ami nem volt ilyen optimista, ott például nem is bocsátottak el ekkora mennyiségben embereket.
Uh-huh. Hogyha a kilátásokat figyeljük, akkor az amerikai cégek többsége mit prognosztizál előre? Ez az idei első fél év hasonlóan nehéz lesz, nehezebb lesz, vagy már látszódik a fény az alagút végén?
Ugye, hogyha Q1-et nézzük, ugye erre adtak legtöbb cég esetében ugye előremutató előremutatás, és akkor inkább negatívak egyébként. Tehát azt várják, hogy az első negyedében ismét év per év alapú csökkenés lesz. Ugye nem véletlen, azért azt látjuk, hogy az amerikai gazdaságban is inkább az első és második negyedében várják a technikai recesszió beltet, bár most egyre több adat mutat arra, hogy lehet, hogy Amerika elkerüli ezt.
Igen, ugye Amerika gazdasága tavaly még pluszos volt, ha jól tudom.
Az egész évben igen, de ugye ott is volt két olyan negyedév egymástán, amikor negatív volt a gazdasági teljesítmény, tehát hogy időrendesen beállt az úgynevezett technikai recesszió, és most az idei első fél évben ismét várható ez, bár itt mondom, egyre több olyan adatunk van, ami lehet, hogy ennek ellentmond.
És hogyha, tehát akkor abszolút a cégek teljesítménye ettől függ, hogy lesz-e technikai recesszió, lesz-e gazdasági stagnálás körüli állapot, esetleg csökkenés, vagy növekedhet a GDP. Tehát, hogy ez nagyon direkt az összefüggés?
Nyilván ugye az összességében a GDP-ben nagyon fontos tényező, ugye a vállalati profitok, és ugye így nézzük, akkor természetesen meghatározó tényező lesz a gazdaság teljesítménye a cégekre. Azt azért el kell mondani, hogy a cégek részvények teljesítménye szerintem nem ettől függ elsősorban fogni, tehát azért ezt is hozzá kell tenni, hogy sokkal fontosabb az ilyenkor, hogy a Fed mit fog csinálni, vagy az LKB az idei évben, vagy az idei első fél évben, mint az, hogy éppen az első vagy második negyedéves számok pontosan hogy alakulnak. Azért látjuk azt, hogy az elemzők is kevésbé optimisták, mint mondjuk voltak egy pár évvel korábban, úgyhogy ez is segítheti egyébként a pozitív meglepetéseket akár az első negyedévben.
És akkor térjünk át Magyarországra, a MOL jelentett összességében, hogy látod, sok elemző ki szokta emelni, hogy például ugye a különadók, külön sarcok, azok szokták hátráltatni a hazai cégek működését, mennyire voltak ellenállók, vagy lehetnek ellenállók, ugye Magyarországon beállt a technikai recesszió, nem sok Európai Uniós ország mondhatja el magáról ezt a nem túl dicsőséges állapotot, szóval itt hogy teljesíthetnek a hazai nagy cégek?
Szerintem a hazai nagy cégek egyébként jó teljesítményről fognak beszámolni a tavalyi évben, és ez azért, hogyha megnézzük az egyedi dolgokat, akkor látjuk azt, hogy a gazdasági teljesítmény kevésbé fontos ilyen szempontból. Kezdjük is a MOL-al, ugye itt rekord nyerességekről, illetve rekord bevételekről számolt be a MOL, ugye azt látni kell viszont, hogy folyamatosan csökken a kitermelése, például most már csak 92 millió hordó ekvivalens kitermelés van naponta, öcset évente. Tehát itt azért vannak jelentősebb problémák ilyen szempontból, ami viszont óriási nehézség volt az 1,6 milliárd dollárnyi összességében különadó plusz benzinársapka együttes megjelenése, de vannak pozitív sztorik is, ugye elég csak a lengyel terjeszkedésre gondolni, illetve hát nyilván most azért azzal, hogy eltörölték az ársapkát Magyarországon, a legdrágább lett a régióban az üzemanyag, ez azért tovább segíti a marzsokat, tudván azt is egyébként, hogy ugye még az Urál és a Brent közötti spread elképesztően kitágult, tehát sokkal olcsóbb az Urál üzemanyag, Urál nyers benzin, Urál nyers olaj, igen, mint a Brent, hogy a VTI, ez segíti, nyilván ennek a 95%-át elviszi a állam, de hát azért még így is, az maradék 5% igen, is egyébként magasabb talán, mint a historikus átlag, tehát tényleg azt látjuk, hogy ez segíti a céget. Ami még kérdőjel lesz egyébként az idei évben, az a Slovnat finomító, ugye ott jelentős rész, meddig közel 100%-ban Urált finomítottak, és azt nem lehetne exportálni Szlovákiából, úgyhogy a szlovák felhasználás körülbelül a harmada az ott megfinomított benzintermékeket, tehát üzemanyag termékeknek. Ez egy nagy kérdés, ezt most próbálják egyharmadra emelni, ugye az ottani nem Urál felhasználást.
Tehát akkor drágább lehet a MOL-nak onnan beszerezni az üzemanyagot?
Hát nem lehet a probléma, nem az, hogy drágább vagy nem drágább. Tehát részben az, hogy drágább, persze, hogyha egyharmadot Brent használsz, kétharmad Urált, az drágább lesz a késztermék, de ez a kisebb probléma az, hogy nagyobbik az, hogy nem lehet Szlovákiából exportálni az EU-s szankciók alapján, és ugye mondtam, körülbelül a harmada a szlovák felhasználás az ottani üzemanyagtermelésnek, tehát itt most is, hogyha egyharmadra felemeljük ugye a Brentet, akkor is marad még egyharmadnyi üzemanyag, amivel valamit kezdeni kell.
Mi újság a többi blue chip házatáján? Ezen a héten jön a Magyar Telekom, talán ugye, vagy hát a legkisebb súlyú blue chipről beszélünk, de a sorrend kedvéért térjünk át rájuk.
A Magyar Telekomnál ugye óriási áremelékeseket jelentettek be januárban, de hát ez nem a tavalyi eredmény.
Nagy versenytársat jelentettek be nemrég.
Igen, tehát biztos, hogy a verseny csökkenni fog, és ez a jövője valószínűleg fényesebb, mint a tavalyi éve volt. Ez a tavalyi évnél a költségnövekedés az gyorsabban materializálódott, mint a bevételnövekedés, ugye, ami inkább csúszó időben jelenik meg, tehát az inkább az idejében fogja segíteni őket. Én azt gondolom, hogy a tavalyi év az sok érdekességről nem fog beszámolni, ugye nyilván újabb távközlési adó, de hát ott már egy ideje együtt élünk, hogy csak a számokat kell idézőjelbe átírni, tehát én nem várok nagy meglepetést a Magyar Telekomtól, és nem mondom, hogy nagyon érdekes lesz ez a gyors jelentés. Esetleg az osztalékról mondanak valamit, ugye ilyenkor már negyed év után akár lehetne is.
És szerinted itt a Magyar Állam és Forage által felvásárolt, ugye valószínűleg One lesz az új szolgáltatónak a neve, szóval ez mennyire jelent majd fejtörést a Magyar Telekom részére?
Én nem gondolnám, hogy ők ezt bánkodnának emiatt, hogy gyakorlatilag a verseny duopolisztikus működésére szűködés az egyértelműen segítheti a Magyar Telekomot, főleg úgy, hogy azért egyre több olyan háztartás lesz, hogy csak egy szolgáltató elérhető, tehát így is voltak olyanok az ország jelentős részén, de ez jelentősen megugrik az, hogy a Digi és a Vodafone most már akkor van név alatt egy év elég adja magát mondhatni a név is, a No Man's Stoneman. Tehát tényleg azt látjuk, hogy majd lesz olyan, ahol csak van lesz, meg lesz olyan, ahol csak Magyar Telekom, ott azért az árképzés érdekes lesz, és majd a GVH-nak lehet, hogy lesz dolga ezzel kapcsolatban.
Az OTP és a Richter elemzésével, várakozásaival megyünk tovább a 8 órai híreket követően. Török Lajossal, az Equilor befektetési ZRT vezető elemzőjével. Tartsanak velünk!